Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves nézőink, illetve hallgatóink, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Köszönti az egybegyűlteket a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András. Fontos témával megyünk ma. Egy látszólag egyszerű, de annál összetettebb kérdéssel fogunk foglalkozni. Mitől jó egy turisztikai térség?
Hát gondolom attól, ha minél több mindent lehet csinálni.
Majdnem ennyire egyszerű egyébként tényleg a végén a válasz, amihez el fogunk jutni. 2016-ban az akkor újjászervezett turisztikai állami irányítás egy fontos koncepcionális alapvetést fogadott el, nevezetesen, hogy az országban megvalósuló turisztikai fejlesztéseket és a turisztikai vonzerőknek a marketing kommunikációját azt úgynevezett turisztikai térségekre bontva, turisztikai térségekre szervezve fogja megvalósítani.
Ez micsoda tulajdonképpen? Ez ilyen földrajzi egység, vagy gazdasági egység, vagy társadalmi? Nagyon sok megközelítés lehet.
A szakmai alapozó vagy előkészítő munka az úgy zajlott, hogy hozzáértő emberek statisztikai adatok alapján megvizsgálták azt, hogy a turisztikai vendégeknek a sokasága, a forgalma és az ő vendégészakáik és az ő költéseik, azok jellemzően hol sűrűsödnek, mely területeken vannak jelen nagyobb számban, és ennek alapján felosztották az országot, Magyarország területét 11 turisztikai térségre. Ez a 11 térség, ez nem fedi le teljesen a Magyarország térképét, viszont értelemszerű, hogy nem fedi le, hiszen vannak az országnak olyan kisebb-nagyobb területei, ahol nincs turizmus. És azok a városok, azok az attrakciók, azok a szolgáltatók, akik ezekben a térségekben vannak, a 11 térség produkálja a turisztikai forgalom 85-90%-át. Most ezen belül egy turisztikai térség úgy lett meghatározva, vagy úgy lett lehatárolva, hogy körbevette a jogalkotó azokat a településeket, egy körbe foglalta, amelyek olyan távolságra vannak egymástól, hogy néhány nap alatt bejárható élményanyagot kínál, illetve amelyek földrajzi természeti adottságaiknál, közlekedési adottságaiknál fogva egy egységet alkottak. Hogy ne legyünk ennyire elméletiek, a Balaton értelemszerűen egy turisztikai térség, természetföldrajzi értelemben egység, ugye a tó és a tavat körülölelő 20-30 kilométeres sávot kell elképzelni. De ugyanígy turisztikai térség mondjuk a Tiszató Hortobágyjal együtt, vagy ugyanígy turisztikai térség mondjuk a Mátra és a Bükk együtt. Tehát ilyeneket kell elképzelni, és hát akkor áttérve a tartalmi részére, egyszerű lenne azt mondani, hogy attól jó egy turisztikai térség, hogyha sok turista érkezik bele, sokat alszik ott, sok vonzerőt látogat meg, és sokat költ. De azért ennél már sokkal szofisztikáltabb fogalmak is vannak. Mi azt mondjuk, hogy egy turisztikai térség akkor jó, hogyha úgy kínál élményt a vendégeknek is, egyébként a helyben lakóknak is, hogy a szolgáltatásoknak a nyújtásával nem emészti föl a térség erőforrásait a következő 5-10-15 év vendégei.
Ez a bűvös fenntarthatóság.
A bűvös fenntarthatóság. Tehát a helyiek és a később érkező vendégek elől, ha szabad így mondani. Tehát ha lehet mondani, akkor egy versenyképes, gazdaságos, társadalmi és pénzügyi értelemben egyaránt fenntartható térség, az a jó turisztikai térség.
Ennek gondolom több megközelítése van, élményközpontú, vendégközpontú megközelítés. Ezek miben, vagy egyáltalán van külön megközelítése? Hogy vagy nem. Ezt így unblock kezelik? Független az élményektől, a vendégektől, a megközelítéstől, a gazdasági helyzettől, stb.
Hát, alapvetően itt két lényeges koncepció ismert, az egyik ez a vendégközpontú, amikor mindent annak rendelünk alá, hogy a vendég ki legyen szolgálva. De ez a mindent ennek rendelünk alá, ez adott esetben ez kellemetlen a lakosságnak, adott esetben keserű a vállalkozó, adott esetben nem elégedett a felszolgáló, a szakács, tehát igazából az egy nagy hiba, hogyha mindent alárendelünk a vendég elégedettségnek. Fontos, de nem lehet mindent ennek alárendelni. Az is fontos, hogy jól érezzék magukat a többiek is. Az is fontos, hogy ne használjuk el a térségnek a természeti erőforrásait. És ebben az értelemben most már nem vendégközpontú desztinációkról, hanem élményterekről beszélünk, ahol ugyanúgy jól érzed magad te, meg én, meg a helyiek, meg a második otthonnal rendelkezők, meg az egy napra érkező látogatók, meg a 10 napra érkezők is.
Itt nincs valami ellentmondás?
Mármint?
Hát, hogyha nagyon sok a turista, az nagy terhelés jelent, gondolom ott a környezetre, uh-huh. sok embert kell kerülgetni a boltban, sorba kell állni, amikor épp főszezon van, bevásárlókocsiért, stb. Azért sokat lehet hallani a sajtóban, és nem is Magyarországon feltétlenül, hanem külföldön, ez gyakran eszembe jut, mikor így beszélgettünk a Balatonról, hogy azt mondják, hogy akkor állítsuk meg, vegyük vissza a turizmust, mert jóból is megárt a sok.
Erre a válasz a látogató menedzsment, ami már a marketing kommunikációval elkezdődik, tehát hogy mikor csalogatjuk ide a vendégeket, és ezért kell az őszre, a télre és a tavaszra koncentrálni, ilyen üzeneteket megfogalmazni, és ilyen őszi, téli, tavaszi élményeket ígérni, hogy azokban az időszakokban is megteljen, vagy ha nem is teljesen telik meg, de hogy többen érkezzenek, amikor egyébként ugyanazok a kapacitások tavasszal is rendelkezésre állnak, amik ott vannak nyáron.
Uh-huh. Van ilyen top lista a turisztikai térségek között Magyarországon? Mert azt szokták mondani, hogy mindenféle adat szerint két súlypontja van a magyar turizmusnak, az egyik az a Balaton, a másik pedig a főváros.
Ez nagyjából így is van. Uh-huh. Attól függ, hogy miben nézed a top listát egyébként. Tehát ha a vendégszámban, vendégészakaszámban, költésben, akkor az a helyzet, hogy Magyarország turizmusának a húzó ereje, a motorja az egyértelműen Budapest, a második legnépszerűbb desztináció pedig a Balaton.
Uh-huh. Melyikek azok a térségek, amik így feljövőben vannak? Erről tudunk valamit?
Persze, gyakorlatilag mindegyik. Uh-huh. Tehát az elmúlt 8-10 év fejlesztései azok nem csak a Balatonnál valósultak meg, uh-huh. hanem ahogy az előbb említett Mátrabükk térségben, a Debrecen-Hortobágy-Tiszató térségben, az Zemplénben, egyébként a Mecsekben, Villányban, Pécsen, és uh-huh. sorolhatnánk végig az egész ország területét majdnem lefedő térségeket.
Ezeket a térségeket így tudatosan fejlesztik általában? Tehát amikor hallunk, igen. hogy átadtak egy, nem tudom én, egy lombkoronasétány, most hirtelen uh-huh. ez jutott eszembe, akkor az ilyen tök tudatos fejlesztés, hogy ott van abban a turisztikai térségben egy fehér folt, és uh-huh. ezt próbálják a döntéshozók, az önkormányzatok, a vállalkozások tudatosan lefedni?
Abszolút, tehát ezeknek külön-külön fejlesztési koncepciója uh-huh. van mindegyiknek. Részben hazai, részben EU-s forrásokból, részben saját beruházásból, magánberuházásokból valósulnak meg a fejlesztések. Ha emlékszel, akkor pár adással ezelőtt a kulturális turizmus kapcsán beszélgettünk arról, hogy mit csinálj, ha nincs kínai nagyfalad, vagy pompei romvárosod, akkor jön az, amit mondtál, vonzerőfejlesztés, mondjuk egy lombkoronasétány.
Uh-huh. Mennyire van lehetőség ezekben a turisztikai térségekben? Vagy elértünk oda, hogy azért mindegyik már nincs, mindegyikben kevés a fehér folt, vagy egy egyértelmű stratégiai cél ezt a tandemet, tehát a Balaton-Budapest tandemet egy kicsit olyan értelemben visszaszorítani, hogy felhozni más turisztikai térségeket.
Nagyon, nagyon érdekes, ahogy megfogalmaztad, hogy visszaszorítani vagy felhozni, de az lenne a fontos, hogy azáltal, hogy Tokaj fölzárkózik, azáltal, hogy Pécs-Villány fölzárkózik, azáltal a Balaton és Budapest ne csúszson le.
Aha.
Na most az van, hogy a belföldi piacon ezek a desztinációk, legyünk őszinték, egymással vetélkednek. Tehát ha mi a Balatonhoz ügyes marketinggel, jó sok szolgáltatást, meg termékfejlesztéssel több belföldi vendéget, lényegesen többet ide tudunk csábítani, azt a másik 10 valamelyikétől vesszük el. Igen, tehát ilyen értemben verseny van a térségek között.
Uh-huh. Mi lenne az ideális állapot? Van elég erős Magyarország idegenforgalma, hogy ezek a turisztikai térségek felnőjenek?
Bőven
és
van.
Nem csak a belföldi vendégek igen. előtt, hanem mondjuk külföldiek is. Ha valaki ide jön Magyarországra, ne gondolja azt, hogy jó, megnézem Budapestet, meg ha nyár van, akkor talán csobbanok egyet a Balatonra, az úgyis közel van, és akkor utána irány Ferihegy, és menjünk tovább.
Egyrészt bőven van kapacitás, mind a 11 térség szálláshelyeiben, attrakcióiban, vendéglátóhelyben. Másrészt azt azért el kell mondani, hogy az elmúlt 12 évben annyi fejlesztés valósult meg a magyar turizmusban, körülbelül 900 milliárd forint értékben, mint azt megelőző időszakokban soha. Tehát történt egy nagy arányú infrastruktúra és szolgáltatás és marketingfejlesztés, és a következő időszaknak, 2025-26-ban vagyunk, a következő időszaknak 5-8-10 évnek úgy kell eltelnie, hogy ezt a megújult, részben újonnan létrejött kínálatot kell eladnunk, kell a piacra vinnünk, tehát most ez a feladat.
Jó, akkor hívjunk e témában egy szakértő vendéget, Kardos Gábor filozófust, a Balatoni Kör alapítóját.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Gábor, köszöntünk itt a stúdióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. No, minden vendégünket először személyesen élve boncolunk fel, rossz kifejezéssel élve, mégpedig annak kapcsán, hogy ugye a Partkafé az a Balaton hangja, és szeretnénk feltárni azt, hogy milyen kötődésed van a Balatonhoz, a Balaton környékéhez.
És nehogy véletlenül déli parti elfogultsággal vádoljanak minket a kedves hallgatók és a nézők, mert Gábor...
Én most diplomatikusan és személyesen azt fogom mondani, hogy a hajózáshoz, a vitorlázáshoz, na a hajóhoz
akkor
kötődött.
Se északi part, se déli part.
Tehát ugye ott érzem magam igazán flowban, hogyha kint vagyok a vizen, ami mind a két partot lehet
mint
csodálni.
Összebeszéltünk volna.
Tehát, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy ez ráadásul most nem egy ilyen promós szöveg, hanem én tényleg így ott érzem igazán otthon magam.
Na jó, de hogyha jön a rossz idő, vagy fogytán az üzemanyag, akkor hol kötsz ki? Hova?
Badacsony a bázis, na, igen.
Aha, azért csak lebukott.
És ott van valamiféle ingatlanod is?
Igen, igen.
Vagy
igen,
te igen. Az a hajós ember vagy, igen. Aki a Balaton van a hajójának. Lakik.
Igen, ezek, akik azt mondják, hogy szeretik a Balatont, mindig egy kicsit az jut eszembe, mint a lányos apának a kérdése, hogy őszinte és komoly a szándék, hogy van-e az összeköltözésre komoly szándék, mert hogy az szép és jó, hogy valaki messziről szereti a Balatont, de hogy a sors közösséget mennyire komolyan veszük, az azért azon lemérhető.
Akkor te komolyan veszed.
Én igen, tehát ilyen szempontból ott lakom.
És
igen.
Csak Badacsony, vagy van egyéb kötődésed is, hogyha még mondjuk fel kéne tuszkolni a dobogóra még legalább két részét a Balatonnak, mit mondanál?
Ja, hogy a Balatonnak? Hú, hát ez így nagyon nehéz, de nyilván ahol a leggyakrabban kötök ki, az ilyen day-sailingbe, tehát amit egy nap alatt oda-vissza jól esik megtenni, az oda járok a leggyakrabban.
Általában Fonyódról szokott fölhívni.
Akkor Fonyódról. Szélfüggőm, ez lehet Boglár is.
Aki széltől függően kötődik a Balatonhoz. Hogy kerültél ide? Mi például a legkorábbi emléked a Balatonnal kapcsolatban?
Most ez külön érdekes, mert nekem a legelső emlékem az pont Balatonról van, noha akkor Budán, illetve Pesten először laktunk, de mégis a legeslegelső emlékem az egyébként déli parti Bélatelepi másfél-két éves lehettem, amikor ott nyaraltunk, és onnan vannak az első emlékfoszlányai.
Igazából arra nem emlékszel, csak láttál róla a képet.
Nem. A kép nem is tudom, hogy készült-e akkor, de bennem ott vannak a képek.
Aha, és ilyen visszatérő vendég voltál, vagy a Balatonnál, vagy mikortól volt ez a folyamatos jelenléted?
Hát igen, ugye Párizsban éltem több mint 10 évig, és hosszú évekig ingáztam folyamatosan a Párizs és Badacsony között. Igazából honvágyam is a Balatonra volt. Tehát ez az országnak az a része, ami úgy eszembe jutott, hogy hiányzik. Budapestre nem annyira. Na, itt nőttem föl.
Azt ugye jól tudjuk, hogy filozófiát tanultál.
Igen.
És valamilyen kapcsolatban kerültél előbb-utóbb a borral. Ennek van köze a filozófiához, vagy ez teljesen független?
Kettő összekötődő téma?
Van, hát ugye, hogyha a filozófiát praxisnak nevezi az ember, vagy annak tekinti, akkor a bor és a borkóstolás lehet a legspontánabb és leginkább organikus katedra, ami létezik. Tehát, hogy az egy olyan beszédszituáció, ugye borban az igazság.
Tessék.
Az a legjobb beszédszituáció, hogy komoly dolgokról jól beszéljünk szabadon.
Sose, ez most így konkrétan nem jutott eszembe, de tényleg.
Hát igen, a turisztikai térségek kapcsán meg pláne, nem?
Ja.
De ezért jó, hogy itt van a Gábor. Még egy érdekes dolgot találtam itt a munkásságodban. Polinész Pro a vitorlások közösségi építés és meghonosítása, ez is a szenvedélyed. Ezeket hogy kell elképzelni a vitorlásokhoz nem értők szempontjából ezeket a járműveket?
Tulajdonképpen a katamarán, amit mindenki tud, hogy milyen, az egyfajta proa, aminek egyforma a két teste. a proa alapesetben inkább olyan, aminek egy kis vendéghajója van, hiszen a balansz a lényeg nem az, hogy sok súlyt vigyünk magunkkal, és ezek a leggyorsabb, jelenlegi sebességi rekordot is egyébként a vitorlázásban magasan egy proa tartja, csak mondjuk az karbonszálas, amiket meg én próbáltam népszerűsíteni, azok fából, tehát ilyen low-tech hajók, és ehhez képest is nagyon gyorsak.
És hogy jött ez az ötlet, hogy Polinéz, Proa és Balaton?
Hogy bárki építhessen, gyakorlatilag egy használt szörf vagy szörf deszka árából már lehet egy nagyon gyors, jó levezhető hajót, de ehhez az is kell, hogy az ember saját magának építse meg.
És ez a közösségépítés, ez hogy néz
ki? Az is fontos eleme volt ennek. Volt közös hajóépítést is szerveztem Keszthelyen, amikor még volt Keszthelyen hajóépítő képzés. És ez a közösségépítés az ennek is fontos. Egyébként a balatoni kör is, meg a Balatonbor, tehát amiket elindítottam, azok mind az két partot és az egész Balatont próbálták összefogni, vagy az átcsúszás, ugye?
A Balaton átcsúszás.
Két part, mindig visszatérő motivum ez. Is, meg az összefogás, mint értékteremtő tényező.
Tehát meg nem menjünk el szó nélkül az év strandétele mellett.
Ja, igen, az is van.
Az is a te.
Vagy a Balaton napja, amit szeretnék visszahozni, mert ugye ott az volt a vízióm, hogy az rendezzük meg, és egyébként ezt évekig csináltuk, az első olyan rendezvény, ami nem egy balatoni településnek a rendezvénye, hanem az egy adott pillanatban az összes balatoni település egy irányba fordul. És ugye ez egy strand szezonnyitó volt, mert ugye ez is egy fontos dolog, hogy általában egy hónappal előbb melegszik 20 fok fölé a Balaton. Ezt nem szokták tudni az emberek, mint az Adria mondjuk. Ez versenyelőny, ha elmondjuk. De ha eltitkoljuk, akkor semmi. És ez volt volna a célja, hogy egy kicsit bemutassuk ezt, hogy amikor 20 fok fölé megy, akkor csináljunk egy ilyen strandszezonnyitó, és ez volt a Balaton napja hosszú ideig, hiszem 20 település volt. Szeretném ezt visszahozni.
Ugyankinek fontos ez, mert van, aki az 5 fokos Balatonba
igen,
is.
Igen, ez egyre népszerűbb, de hát azért a 20 fok fölött azért is.
Az a széles
nagyobb
tövegek.
Nagyobb célközönséget találunk erre.
Itt a személyes blokkunk végén egy utolsó kérdést engedj meg. Év strandétele, balatonátcsúszás, Polinész Proa, egy nagyon kreatív embernek az alakja sejlik fele kifejezések mögött. A kérdésem pedig az, hogy ez mi hajt ebben, hogy ezeket te kitalál? Mert egy csomó ember úgy van, hogy lemegy a Balatonhoz, épp azért, hogy nyugton legyen, ne zsuzsegjen, élvezze a csöndet, a nyugalmat, vagy éppen a nyüzsgést, és az is kiveszőben van, hogy itt valamit közösen hozzunk össze. Mi mozgat ebben? Vagy honnan jönnek ezek az ötletek? Honnan inspirálódsz? Miért csinálod?
Szerintem azért az emberi alapműködés, az élményközpontúság, és egyébként még annál is, aki nyugira vágyik, ott is valójában a vágyát akarja, tehát egy élményt akar, csak az az élmény a nyugalomról szól. Aha. Tehát, hogy mindig az élmény hajtja az embereket, és nyilván csak az én esetemben valahogy egy nagy hangsúly került arra, hogy ez egy közösségi dolog legyen, hogy egy
közösségi ember vagy, és egy természetes igényet, hogy te közösségbe legyél,
ez
közösséget szervezzél.
Most lehetek kritikus, inkább nem erről van szó, én azt gondolom, hogy én nem vagyok ennyire közösségi ember, de ez hiányzott a legjobban abban, amit magam körül láttam. És ez volt az, amit úgy gondoltam, hogy Franciaországból hozhatok, mint gondolatot, hogy hogyan lehetne az embereket jobban együttműködésre bírni, ha ez spontán nem annyira megy, akkor ez egy fontos dolog. Tehát, hogy ennek egy ilyen üzenete is van talán.
Oké, megismertük Kardos Gábort, filozófus, mint magánembert, most egy kicsit, mint a Balaton védőügyvédjét fogjuk, de csak a rövid szünet után, mert szusszanunk egyet, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni.